Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az október 27-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két rendte jelenik meg, most az október 20-ára és 27-ére dátumozott szám 58 oldalán lévő 53 cikkből válogatunk. A 19. oldalon írja Stifner Kőháti Dorottya, hogy a Kossuth Magyar Örökség és Prima Primissima díjas Kaláka együttes 1969. november 26-án alakult meg Budapesten egy bérházban az Andrássy úton, amit akkor még Népköztársaság útjának neveztek. A születésnapi interjúban az együttes két alapító tagjával, az elkötelezett evangélikus Grillus testvérekkel beszélgettünk a budai otthonunkban. Azt mondták, hogy ökumenikus együttes vagyunk, ketten katolikusok, ketten evangélikusok, hárman pedig reformátusok. A 24. oldalon írja Csermely Péter, hogy minden áldott vasárnap húsvétot ünneplünk, Krisztus feltámadását és az örök életet. Az ünnepek jelek, olyan jelek, amelyeket a Szent Háromság adott nekünk, embereknek, a szeretete és az eltörölhetetlen szövetsége emlékeként. A 34. oldalon írja Világi Dávid, hogy a modern értelembe vett diakóniai munka Németországból indult. Az első diakonissa anyaházat Theodor Friedner evangélikus lelkész alapította 1836-ban Kaiserswerthben. Az intézmény és a működése mintaként szolgált a később alapított anyaházak számára. Az így létrejött közösségekben a szociális feladataik ellátása mellett nagy figyelmet fordítottak a lelki élet gyakorlására és hittérítő tevékenységet is kifejtettek. A nyugat-európai mintát követve Magyarországon a 19. század második felében jelent meg először a mozgalom. A 40. oldalon olvassuk, hogy Pál apostol megtérésének ismert a története. A keresztényeket üldöző farizeus találkozott Jézussal a Damaszkuszi úton, és ettől fogva teljes fordulatot vett az élete. Pál nem ásta el a talentumait, és nem tartotta meg magának a Jézussal való találkozásból született felismerést. Vállalta a szenvedést, mert miután találkozott Jézussal, már nem tudott ugyanaz az ember lenni, mint aki azelőtt volt. A korábbi küldetését félredobva a legjelentősebb hatású apostol vált belőle. Az 53. oldalon olvassuk, hogy Ajka templomának első ismert említése 1228-ból származik. A középkori katolikus szerzetesrendi fatemplom 1725-ben leégett. Az evangélikus templomban ma is őriznek egy fából készült tabernákulumot, amely a leégett templom maradványa. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus heti lapot olvassuk, a 14 oldalon 46 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy világszerte gyermekek imádkoztak a békért október 18-án. A kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Pió atyától származó időzet, amely szerint, ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, akkor a világ meg fog változni. A 3. oldalon írja Rozsdi Pál, hogy az ostya, latinul hostia, azaz áldozat, mai kerek alakja a 12. században lett általános. A vékony buzalizből készült kovásztalan kenyeret, ostyát a középkori kolostorokban válogatott tiszta búzából imádkozva sütötték. Ma a püspökségek tartanak fenn ostya sütőműhelyeket. A Szent Ostya kerek alakja a teljesség, a tökéletesség jelképe kifejezi Krisztus eucharisztikus testének tökéletességét. Lóczi Tamás írja, hogy a mennyország kapujában nem azt fogják tőlünk kérdezni, hogy mutassunk magunknál rosszabbat, akkor bejöhetünk, hanem azt, hogy a mi képességet adott nekem az Isten, és ami képességre hívott meg engem, azt hogyan teljesítettem. Mi nem egymással, hanem önmagunkkal versenyzünk. A negyedik oldalon írja Cselényi István Gábor, hogy a középkorban a hét szentség a hét napjainak és a Szentlélek hét ajándékának a megfelelője. A szentségek hetes száma azt is kifejezi, hogy Krisztusban elkezdődött az új teremtés, a megszentelődésnek az a teljessége, amelyhez a szentségek segítenek. Az ötödik oldalon Szent II. János Pál pápa cím alatt olvassuk, hogy türelemmel viselt hosszú betegsége után 2005. április 2-án, szombaton, az általa megalapított Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigiliáján este 9:30-kor visszaadta nemes lelkét a teremtőjének. A halálos ágya mellett a személyi titkára Stanislav Zivis kezdeményezésére szentmisét mutattak be. Az utóda 16. Benedek pápa avatta boldoggá 2011-ben, majd Ferenc pápa avatta szenté 2014-ben. A tizedik oldalon olvasunk, hogy az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend a pálosoké. A magyarországi tartományfőnök Csóka János a pécsi rendházban él. Az USA-tól Dél-Afrikáig minden kontinensen működnek pálosok, még Ausztráliában is. Magyarországon 19 pálos van, Budapesten, Pécsen, Márjanosztrán, Pálos-Szentkúton és az Erdély Hargita fürdőn. A rend a pápai jóváhagyását 1308-ban kapta meg, és a török korig a virágkorát élte, a középkori Magyarországon 100 pálos kolostor működött. A török kiégzése után a rend ismét virágzásnak indult, ami II. József felosztató rendeleteig 1785-ig tartott. A központ ma Lengyelországban, Csesztohovában van. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 31 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 28 cikket találunk. A 7. oldalon írja Szetei Szabolcs, hogy a reformáció előtt a hívő emberek már hosszú ideje énekeltek, imádkoztak, prédikáltak magyarul, és próbálták átültetni a Szentírás szövegét az anyanyelvükre, ahogyan ezt a kódexek és a korai nyelvemlékek is tanúsítják. A könyvnyomtatás elhozta annak a lehetőségét, hogy minél többen és minél gyorsabban elérjék a keresztény tanítást. Az egyik legkorábbi összefüggő nyelvemlékünk a halotti beszéd és könyörgés, amely a temetési szertartás részét képező magyar nyelvi prédikáció. A latin nyelv és a kultúra egészen a 19. századig az egyetemes és művelt világhoz való kapcsolódást jelentette, de az élet jelentős fordulópontjain és a falusi és a városi közösség Isten tiszteletein a latin szertartású részek mellett anyanyelven is szóltak a papok a hívekhez. A Gellért legendából tudjuk, hogy a magyarok számára az evangéliumot hozó szerzetes a későbbi püspök beszédeit a helyszínen fordították a nép nyelvére. A 8. oldalon írja Hegedűs Márk, hogy a tatai református templomban az úrasztala és a szószék mellett van egy kő. Ez a kő emlékezteti a gyülekezetet a múltjára. A kő az egykori Szent Balázs templomból származik, amely Tata főtere a Kossuth tér alatt helyezkedik el. A tér felújításakor 2015-ben régészek feltárták a régi templom alapját, ebből kértek egy követ, amelyet azóta a református templomban őriznek. A 12. oldalon mondja Balogh Judit, egyháztörténész, hogy megdöbbentett, hogy milyen kevés református lelkésznek volt a 16. században magyar nyelvi bibliája. Ők a latin nyelvi bibliából fordítottak, és abból is prédikáltak, még akkor is, miután megjelent a vizsgai biblia. A 15. oldalon mondja pap Ferenc, hogy Jakob apostol a levelében azt írja, hogy a szenvedések között imádkozzon a keresztény ember, és ha öröme van, akkor ne felejtkezzen meg a dicséretmondásról. Betegségben hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A 27. oldalon olvassuk, hogy a teveszőr nagyon szúr, nem is volt túl divatos viselet a bibliai időkben sem. Csak a legszegényebbek és a pusztai pásztorok hordták, mert olcsó volt és elnyűhetetlen. Tavasszal a tevék hullatják a szőrüket, mert a nagy melegben nincs annyi szőrre szükségük, mint télen. Levedlett szőr gyűjtik össze a pásztorok, ebből fonnak fonalat, majd szövetet szőnek az asszonyaik. Kedves hallgatóink! A reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 38 cikket találunk. A címlapon Minden nő egy csoda cím alatt olvassuk, hogy az agyuk felépítéséből adódóan a nők képesek sok mindent egyben látni, egyszerre több felé figyelni. Apróságokat is észrevesznek, és ezekre sokáig is emlékeznek. Ezzel együtt jár, hogy nehezen tesznek le dolgokat, rágódnak az elmúlt élményeken, visszatérnek hozzájuk. Erősségük a verbális és a nem verbális kommunikáció, ezért a verbális bűnökben is erősek. Csípős megjegyzéseikkel könnyen megbántják a másik embert, a szó áradatukkal sarokba szorítják, jellemzően a férjüket. A hormonális adottságaikkal összefüggésben szeszélyesek, az érzelmek hullámzása jellemző a lelki állapotukra. Ez nem rosszaság, hanem a női lét velejárója. Amikor a nők mélypontot élnek át, hajlamosak a depresszivitásra, a férfiak feladata ilyenkor, hogy megvigasztalják őket. A 4. oldalon írja Fehérvári Jákó, hogy Jézus, amikor a szeretete végső jelét akarja adni a barátainak, akkor asztalhoz telepedik velük. A zsidó ünnepi étkezés szertartását ünnepli velük, a pászka lakomát, ami gondos előkészítést igényelt. Ennek az ünnepi étkezésnek elmaradhatatlan pillanata, amikor a családfő áldást mond a kehely felett, és megtöri a kenyeret a lakoma résztvevői számára. Kenyér és bor az emberi munka gyümölcsei, az örömitala és a mindennapok tápláló étele. Ivancsó István írja, hogy Lukács evangéliuma arról tudósít, hogy Jézusnak elég volt odalépni az özvegyasszony egyetlen fiának koporsójához, megérintenie azt és kimondania a feltámasztás szavait. Az erős és hatalmas Isten közeledik az ember felé, a legnagyobb elesettségében is. Olyankor is, amikor az emberi elgondolás szerint már minden összeomlott, amikor már semmi reménység sincs, amikor már a halál vette át az uralmat. Ám de Jézus erősebb, megmeri érinteni a koporsót, noha a törvény értelmében tudja, hogy az, aki halottat érint, az 7 napra tisztátalanná válik. Ő a törvény betöltője, hatalmasabb a törvénynél, hogy az embereknek vigasztadjon. Kedves hallgatóink! Az október 27-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.